Egy jó ötlet, már fél siker. Az innováció, kreativitás hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet, munkahelyeket teremt. Kigondolni nehéz, eltulajdonítani azonban könnyű. A nemzeti tudásbázist és a kulturális vagyont hatékonyan kell védeni. A szellemi tulajdon kincset ér. Gondolkodom, tehát vagyon.
A rovat támogatója a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.
Na hát izgalmas dolgok történnek, ugyanis újabb festmények, zenei és irodalmi művek válnak közkincsé, és ennek apropóján akkor beszélgetünk egy picit ezeknek a jogdíjairól, hogy ez meddig él, hogy van ez az eredeti szerzőkkel, meg a leszármazottak, és mikor válik ez szabadon felhasználhatóvá. Ez egy izgalmas terület. Lábodi Péterrel, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnökhelyettesével beszéljük át mindezt. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Na, hát számos ismert név, Egri József például, ugye a Balaton festője, Almási László, Makai Sándor, de itt van például, és most mondom Ács Gábornak, Fodor Jenő építész, aki ugye az úttörő vasútnak az állomás épületeit, van erre is valami nem állomás épület? Na mindegy, ezt majd megfejtjük.
Indóház.
Például az is, úgy is hívhatjuk. Szóval egy csomó ilyen válik szabadon felhasználhatóvá. Hogy van ennek a szabályozása? Mit lehet erről elmondani?
Igen, minden évben, január 1-én bővül ezeknek a közkincseknek a köre, ahogy említetted. Azt jelenti ez, hogy szerzőjogi szempontból már a 70 éves oltalmi idő lejárt, tehát követően nem szükséges engedélyt kérni ahhoz, hogy valamilyen művet felhasználjunk. Hogyha most itt az úttörő vasútról beszélünk, ahol most pont volt szerencsénk a gyerekekkel lenni a hétvégén az állomáson. Szóval ott, hogyha ennek kedvünk szottyant volna, hogy a terveit felhasználjuk, eddig nem tehettük volna, eddig a tervezőnek az örököseitől kellett volna ehhez engedélyt kérnünk. Ugye ugyanúgy tudjuk a szerzői vagyoni jogokat örökíteni, mint mondjuk egy ingatlant, vagy más jogosultságokat. Tehát tőlük kellett volna engedélyt kérnünk, hogyha szerettük volna ezeket felhasználni, de ennek az időpontnak a lejártát követően, a 70 évet követően ez már teljesen szabadon megtehető, nem kell senkihez engedélyhez fordulnunk, akár a terveket alapul vehetjük egy hasonló épületnek.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy mit jelent ez az újra felhasználás, hogy én valahol ábrázolhatom, egy mémbe belerajzolhatom az alaprajzot, vagy konkrétan akár egy új épület kialakításánál használhatom azokat az ötleteket és terveket, amiket ő alkalmazott az állomás épületeknél.
Igen, erre mind van mód, tehát azok a vagyoni jogosultságok, amik egyébként azt testesítik meg, hogy egy szerzőtől mindig engedélyt kell kérnünk, akár azt, hogy lemásoljuk, vagy azt, hogy akár az interneten elérhetővé tegyük a terveket, vagy kiadjuk egy gyűjteményes műben. Szóval ezzel kapcsolatban már nem kell engedélyt kérnünk. Egy dolog azonban nem lehetséges ezután sem. Nem lesz jogosultságom, hogy a saját nevem alatt ezeket a terveket kiadjam, vagy úgy tegyek, mint hogyha én lettem volna ezeknek az alkotója. Ez azért van, mert ennek az úgynevezett névjognak, személyhez fűződő jognak nem szűnik meg ilyen formán az oltalmi ideje. Ez jogos is, rossz lenne, hogyha gyakorlatilag elszakíthatnánk a szerzőktől a műveket, és saját néven gyakorlatilag legalizálnánk a plagizálást.
Tehát ezt ki lehet zárni, ez ellen fel lehet lépni, de mi, hogyha nem megfelelő környezetben ábrázolom ezeket a műveket például, vagy nem megfelelő módon használom, akkor valaki tehet-e erre panaszt, vagy azt védi-e bármi, vagy a szabadon felhasználhatóságba ez is belefér, akár most az, hogy ízléstelen, az egy dolog.
Ez egy fontos szempont, hogy a kegyeleti jogok keretében fel lehet lépni, hogyha sérelmes lenne ez a emberi méltóságára, akár az elhunyt szerzőnek. Ezek már nem a szerzőjogosultságoknak a köre, de fontos szempont, hogy ilyenkor fel tudnak lépni azok, akik a szerző emlékének a védelmében járhatnak el.
Aha, világos, tehát ez a 70 év, ez egy biztos pont, tehát a szerzőnek a rokonai, leszármazottai is ezen időn belül élhetnek ezekkel a szerzői jogokkal, és hogyha náluk jár le, de ott már nincs hosszabbítás.
Igen, annyi csak az érdekesség, hogy ez bizonyos esetekben nem ennyire egyszerű, hogyha egyébként több szerző is részt vett az alkotáson, például egy építészeti tervnél, hogyha több tervező működött közre, akkor a legutoljára elhunyt szerzőnek a halálától kell számítani a védelmi időt, tehát ilyen esetekben akár egy szerzőnél meg is hosszabbodhat ez, hogyha egy szerzőtársa később hunyt el. Érdekes egyébként, hogy nem csak a világon egységesen nem mindenütt 70 év az oltalmi idő egyébként, az Európai Unióban ez ugyanannyi mindenhol, tehát hogyha európai művekről beszélünk, akkor nagyon nem kell gondolkodnunk vagy kutatnunk, de Európán kívül azért vannak különbségek, például most utána értem, a legrövidebb Jemenben 30 év ez a védelmi idő, Mexikóban pedig például 100, tehát erre akkor figyelemmel kell lenni, hogyha ilyen művekről beszélünk.
Aha, és az országhatárok azok hogy húzódnak? Tehát a szerzőnek az állampolgársága, a mű megjelenésének a helye, vagy mi számít annak?
Igen, az állampolgárság vagy az fontos szempont, hogyha egy gyakorlati példát veszünk, akkor mondjuk, hogyha Jemenről van szó, akkor mivel Jemen 30 évet biztosít csak oltalmi időként, ez azt jelenti, hogy a magyar szerzők művei is csak 30 évig védettek Jemenben, viszont az igazság érdekében Magyarországon is mi is csak 30 évet biztosítunk a jemenieknek, függetlenül attól, hogy egyébként másoknak 70 évet, hiszen ők is csak ilyen időtartamban védik a mi alkotásainkat.
Aha. Világos. Jó. Hát,
egyébként még érdekes, hogyha azt megengeditek, hogy voltak olyan törekvések, vannak érdekes példák, hogy volt, ahol megnövelték ezt a védelmi időt különböző okokból, például Puskin özvegyének, hogy biztosítsanak további védelmi időt, Oroszországon megnövelték, vagy Indiában is a Tagore költő esetében 50-60 évre emelték, hogy még 10 évet nyerjen, és így Magyarországon is a világháború elhúgy szerzők miatt emelkedett a védelmi idő a 90-es években, tehát ezzel tudnak egyfajta további élését biztosítani jogosultságoknak.
És a Miki Egér hogy ússza meg?
A Miki Egér ez viszonylag jó helyzetben van, mert egy úgy tűnik erős lobbyereje volt a Disneynek annak idején ebben az egész jogalkotási folyamatban az Egyesült Államokban, hogy felment 100 év fölötti időtartamon az oltalmi idő, mostanában 24-ben fog majd lejárni, és ami érdekes, hogy ugye a végig gondoljuk, nagyon sok karaktert jelenik meg Miki Egér, egészen sokat változott az a rajz, az, ahogy a kezdeti képregényekben és aztán utána a rajzfilmekben is megjelenik. Itt is külön-külön számítható a védelmi idő, és akár egyébként védjegyoltalom alatt is áll sok ilyen Miki Egér figura, úgyhogy ott azért nehezebb a helyzet, aki szabadon szeretne Miki Egeret felhasználni, azért jobb, hogyha ehhez engedélyt kér.
Tehát ha most csak így elképzeltem, hogy akkor más színárnyal adta rajzolom a fülét egy most Miki Egérből kiindulva egy figurának, 20 évvel később, és akkor az rögtön újraindul a 20 év, azt a figurát külön le lehet védetni, oltalommal le lehet helyezni, és akkor így lehet hosszabbítgatni a védelmet ezek szerint?
Hát azért egy nagyobb jellegű változás indokol, de igen, az egyes különböző figurák között lehet újfajta védelmi idő, de egyébként az eredeti jogosult az, aki ezt általában változtatni szokta, tehát nagyobb a kockázat, hogyha valaki kívül próbál egy kisebb fajta változtatást végezni, mert az külön engedélyköteles.
Az világos.
Ha van itt még egy érdekes, ugye Maróczi Géza sakkolimpikon is a szerzői védelem alól kiszabadulók között van, hogy ezzel ilyen fogalmazzak. Itt ez az ő esetében mit jelent? Kidolgozott mondjuk egy nyitást, többet nem tudok a sakról, csak tudom, hogy van benne ilyen rögtön az elején.
Vezért
igen, az tényleg igaz is van. És akkor az innentől használható a sakkozóknak? Tehát például ezt így kell elképzelni?
Ez egy amiatt érdekes kérdés, hogy pont rámutat arra, hogy a szerzőjogi oltalom valójában mit is véd, mert a szerzőjognak az egy fontos kritérium, hogy a formát védi, tehát magát egy módszertant például nem véd, hogyha egy ilyen saklépés sorozatról beszélünk, vagy akár egy oktatási módszertanról, hogy egy szakismeretet hogy adunk át, aha, akkor azt a módszertan nem fogja védeni a szerzőjog ezeket a lépéseket, csak azt a leírt formát, tehát hogyha itt született egy olyan a sakról szóló mű, amiben leírja ezeket, a lépéseket, meg egyéb szempontokat, akkor az a fajta műnek az oltalma, értem, fog megszűni, de egyébként ettől függetlenül lejátszhatja valaki ugyanúgy ezeket a lépéseket a gyakorlatban, ugyanúgy, mint egy képzésnél is át lehet adni azt a tudást, de a leírt módszertant azt nem fogjuk tudni felhasználni úgy szó szerint.
Világos. Hát nagyon izgalmas területet. Köszi szépen, hogy átbeszéltük ezt is. Jobban belelátunk. Szép napot, jó munkát.
Szép napot. Szervusz. Sziasztok. Viszont hallgatok egy kis utalásra.
Lábodi Péterrel, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnök helyettesével beszélgettünk.
A Szellemi Tulajdon kincset ér. Egy jó ötlet, már fél siker. Gondolkodom, tehát vagyon.